Isten szent törvényét szeretnénk több-több oldalról megismerni, és természetesen úgy, hogy ez számunkra egyáltalán nem közömbös. De hát nem közömbös akkor, amikor a tudomány oldaláról, vagy a kutatások oldaláról nézzük, nem közömbös akkor, amikor társadalmi együttélésnek és ezeknek a szabályainak az oldaláról nézzük, és nem közömbös legfőképpen akkor, amikor nem félredobva az emberiségnek közös tudását, saját magam meggyőződését akarom kialakítani, hogy én akkor mit gondolok erről a törvényről. Én akkor hogyan kapcsolódom ehhez, vagy mi az én viszonyom ehhez a szent törvényhez. Mégpedig ahhoz a szent törvényhez, ami a neő parancsban fogalmazódik meg, ami persze messze több, mint az, hogy ne vegyem el másiknak az életét, hanem itt az életnek a felfedezéséről, az életnek a tiszteletéről, az életnek az óvásáról, az életnek a szolgálatáról, és az életnek a méltóságáról van szó. Szeretnénk ezt a törvényt jól érteni, szeretnénk, ha ez a törvény valóban szent erővel tudna működni bennünk, de természetesen ebben a kutatásban szükséges odáig is eljutni, hogy ez a törvény, ez honnan van, kitől van. Azt még viszonylag könnyű elfogadni az értelemnek a kutatásával is, hogy törvényeket felfedezünk, tehát valami törvény alkotó, hozó, valamilyen rend e fölött feltételezhető. Azért abban nem nagyon nyugodnánk meg, hogyha ez nem egy személy lenne, mert nem nagyon felelne meg önmagunknak. És akkor kérdezzük azt, hogy és akkor ő ki? Mert valójában ez a kérdés, hogy ő ki? Mert ez a kérdés kulcs fontosságú abban a folyamatban, hogy mit gondolok önmagamról, mit gondolok a törvényről, mit gondolok szentségről, vagy éppen a közösségi életnek a megvalósulásáról is. Nyilván nem szeretném ezt a vallásos kutatási folyamatot végigvinni, sem a vallástörténeti szempontból, sem a kinyilatkoztatás szempontjából, hanem rögtön abba a középpontba szeretnék állni, amiről professzor úr is beszélt, Jézus Krisztus személyéről szeretnék beszélni, akiről mi úgy valljuk teljes bizonyossággal, teljes meggyőződéssel, hogy ő az az Isten ember, aki teljes egészében föltárta előttünk mind az ember, mind a világ, mind pedig az Istennek a titkát. És az Isten titkára, amikor ráirányítja a figyelmünket, akkor azt mondja, hogy az az Isten, akit ő ismer, és akit szeret, ő Atya. És ez az Atya, a Teremtő, az életnek az Istene, aki éltetni akar, aki nem elvenni szeretne, nem leszűkíteni, nem korlátozni, hanem éltetni akar. Éltetni akar a teremtésben, értetni akar a törvényeiben is. Ha pedig be akarsz jutni az életre, be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat, olvassuk Máté evangéliumában. Ha élni akarsz, tartsd meg a parancsokat. Vagyis számunkra a parancs az életnek a lehetőségét tárja föl, de legfőképpen azért, mert azt tudjuk, hogy aki adja a parancsot, ő az élet Istene. És nem csak egyszerűen létbe szólít, nem csak egyszerűen parancsot ad az élet védelme érdekében, hanem egyszerűen ezt az életet maga tágasságára tágítja ki számunkra. Mégpedig az ő fiában, Jézus Krisztusban, az ő halálában és föltámadásában. Nem csak abban, hogy az életet jól neveljük, jól óvjuk, jól gondozzuk, és akkor ez az élet nem tudni, hogy hová vezet, hanem abban az értelemben is, hogy az élet védelmében, az élet óvásában, az élet szolgálatában, a parancs megtartásában fölfedezzük a keresztnek, az elmúlásnak, a szenvedésnek, a bűnnek a misztériumát is. És ezt a misztériumot vezeti az életre. Ezt a misztériumot szüli újjá, teremti újjá, hogy a képnél is láttuk, valami újat hozok létre a föltámadásban. És számunkra a szent törvény megismerése, fölismerése, megtartása, követése alapvetően a mindent odaadó fiúnak a föltámadásban visszanyert teljessége adja meg. Vagyis a föltámadás fényében tudjuk egyáltalán megközelíteni, érteni a szent törvénynek a tartalmát, az életnek a törvényének a tartalmát. És ebből a fényből tekintünk mindazokra az önmagunkban, közösségéletünkben fölismert vágyakra, kívánalmakra, vagy éppen szabályokra, ebből az alapállásból figyelünk, és ebben nyerik el az értelmüket. Mit értünk közösségen, közösségi szolgálaton, életszolgálatán, mit értünk jövőn, mit tekintünk azokon a szabályokon, törvényeken, amelyek az életet szolgálják. Nem csak az egyén számára, nem csak néhány szűk körben élő ember számára, hanem a társadalom egésze számára is. És akkor persze találkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyekről docens úr nagyon világosan, nagyon világos kategóriákkal beszélt, találkozunk ezekre a kérdésekkel. De akkor már nem ezen földi, állami, polgári, teljesen mindegy, milyennek mondom, törvények alattvalójaként, hanem olyan emberként, aki szabad, aki ezeket a törvényeket képes megismerni, képes megtartani, de fölötte is áll annak. Adott esetben szembefordulva azzal a törvénnyel, amit egy-egy közösség meghoz, megalkot, mert nem a szent törvényt fedezi fel benne. És ilyen szempontból, és most ebben nem szeretnék még csak részletek, vagy egyetlen esetben sem belemenni, ilyen szempontból nagyon világos, és nagyon-nagyon elgondolkoztató, vagy inkább azt mondom, hogy tanulmányozást, figyelmet igénylő kérdés, hogy milyen módon vagyunk tehát jelen ebben a világban. Úgy, hogy az isteni törvény vezérel, az újjáteremtés, Krisztus lelke vezérel, és mégis egy adott kor, adott kultúra, adott társadalom földi keretei között. És most csak szeretnék utalni a Diognétoszhoz írt levélre, ami nagyon szépen leírja a keresztényeknek a helyzetét, pontosan ebben a világban van, de mégsem ebben a világban él gondolatban. Talán ismerős is, csak néhányat szeretnék ebből felolvasni. Keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, amelyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá tanításra, nem is kíváncsi emberek eszméi által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyformán laknak. Kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, és az élet egyéb területén mutatkozik a közösség életük alkotmánya, különösen és elismerten. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényként. Mindenben részt vesznek polgárként, mindent elviselnek, mint idegenek, bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, amelyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van a polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. És azt gondolom, hogy ez az, ami valójában a Krisztust ismerő, Krisztus törvényét fölismerő embernek, közösségnek a jellemzője. Abszolút benne van adott kor, társadalom, kultúra közepében éli a mindennapi embernek az életét, és mégis fölött áll annak. És ilyen szempontból azok a szabályok vagy törvények, amelyek egyébként engedélyt adnak az élet ellenes cselekedetekre, számukra az nem elfogadható, mert fölött áll ennek. Nem tekint úgy rá, mint ami engedélyt ad, mert nem képes azt megtenni, már hogy engedélyt adjon egy ilyen törvény. Ezért ő nem ehhez alkalmazkodik, hanem ahhoz az Istenhez, Atyához, akit az élet Istenének ismer, és aki alkotójának, újjáteremtőjének, éltetőjének. És természetesen ez egy teljesen új viselkedési formát is tud teremteni, ami hatással tud lenni adott esetben társadalom kor törvényére, törvény alkotására, más esetben szembe kerül azzal, vagy éppen kívül kerül annak keretein. És akkor is ő úgy gondolja, hogy a helyén van, mert az Isten szent törvényét éli és követi. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Szerettem volna még időt hagyni a kérdésekre is. Köszönöm.